Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 100. Zsoltárunkat énekeljük majd, de most foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekkarunk énekét. Először ők éneklik el ezt a Zsoltárt, hogy utána mi is egy kicsit jobban tudjuk elénekelni. Köszönjük szépen. Énekeljük tehát a 100. Zsoltárunk első versét. A 488. énekünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük tovább a mi Urunkat. 488. dicséretünket mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Tehát végig énekeljük mind a 4 versével.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Mózes második könyvének 32. részéből olvassuk Isten igéjét. Mózes második könyvének 32. részéből. Az első verstől olvassuk a 21. versig. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybe gyűlt a nép Áron ellen, és mondának neki, kelj fel, csinálj nekünk Istent, ki előttünk járjon, mert nem tudjuk, mint lőn dolga annak a férfiúnak, Mózesnek, ki minket Egyiptom földjéből kihozott. És mondta nekik Áron, szedjétek le az aranyfüggőket, melyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok füleim vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz, és elvevé kezükből, és alakítá azt vésővel. Így csinála abból öntött borjút. És szólt, ez a te Istened Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt épített az Úr előtt, és kiállta Áron, bocsánat, az nem az Úr előtt, hanem a bálvány szobor előtt, és kiállta Áron, mondván, holnap az Úrnak ünnepe lesz. Felkelvén azért másnapon jó reggel áldozának égő áldozattal és hála áldozattal is, azután leült a nép enni és inni, azután felkeltek játszani. Szóla pedig az Úr Mózesnek, eredj menj alá, mert megromlott a te néped, melyet kihoztál Egyiptom földjéről. Hamar letértek az útról, melyet parancsoltam nekik, borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid Izrael, kik téged kihoztak Egyiptom földjéről. És mondta ismét az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagyj béket nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezék az Úrnak, az ő istenének színe előtt mondván, miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, melyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák az egyiptomiak, mondván, vesztükre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek közt, és eltörülje őket a föld színéről? Mújjék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezz meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nekik, megsokasítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyja az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére. Megfordult azért, és megindult Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája. Mindkét oldalon beírt táblák, mind egyfelől, mind másfelől beírva. A táblák pedig Isten kezének csinálmányai valának, az írás is Isten írása vala, kimetszve a táblákra. Józsué pedig halván a nép rivalgását mondta Mózesnek, harckiáltás van a táborban. Az pedig felelt, nem diadalmas soknak, sem meggyőzötteknek kiáltása ez. Éneklés hangját hallom én. És mikor közeledett volna a táborhoz, látta a borjút és a táncolást, és felgerjedt Mózes haragja, és elveté kezéből a táblákat, és összetöri azokat a hegy alatt. Azután fogá a borjút, melyet csináltak vala, tűzben megégeté, és apróra töré, míg nem porrá lett, és a vízbe hintve itatá azt Izrael fiaival. És mondta Mózes Áronnak, mit tett néked ez a nép, hogy így nagy bűnbe keverted? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy hódolattal jöhetünk hozzád, akit a Biblia alapján ismerhetünk meg igazán és helyesen, és aki ott tanít az bennünket arra, hogy téged helyesen és igazán hogyan tisztelhetünk. Kérünk téged, hogy szent lelked által ma is te tanítsál bennünket. Ami nem helyes, ami szívünkben, ami életünkben, attól segíts elszakadnunk, bűnbánattal megtagadnunk, és ami helyes, ami szerinted való, az segíts elfogadnunk, és arra az útra lépnünk, amit te mutatsz nekünk. Kérünk téged, hogy ha már jó úton járunk, erősítsél meg bennünket. És kérünk, ha eltévedtünk volna, vezess vissza bennünket a keskeny útra, az egyenes útra, a te akaratod ösvényeire. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is megoltalmaztál bennünket, és most egyáltalán együtt lehet a gyülekezetünk. Köszönjük néked, hogy velünk voltál közelben, távolban, örömben, bánatban, betegségben, egészségben. Köszönjük, hogy hordoztál minket gondviselő kegyelmedből. Kérünk téged most, hogy segíts, és add meg, hogy fel tudjuk emelni a szívünket, a gondolatainkat te hozzád, és meg tudjunk érteni téged. Lelked által világosítsd meg a mi elménket, hogy értsük, amit a szívünkre akarsz helyezni. És hittel kövessük azt. Kérünk, áld meg most együttlétünket, ami drága megváltónak, meghalt, de feltámadott Urunknak, Jézusunknak nevében. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-nak mára eső részét hallgassuk meg gondnokunk előadásában.
Kedves testvérek, a három kérdés tisztázása vár ránk. Az első így hangzik. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Az Isten törvényéből. Ezt helyezi a KTM is szívünkre. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Szól a következő kérdés. Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangélium 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Igehirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét énekeljük. 162. dicséretünk 7. versét, ami így kezdődik. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, az első részből olvassuk Isten tiszteletünk alapigéjét. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele első részében a 18. verstől ezt olvassuk. Mert az Isten haragja megnyilvánul a mennyből, az embereknek minden hitetlenség és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten kijelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, őt sem néki hálát nem adtak, hanem okoskodásaikba hiába valókká lettek, és balgatak szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva, bolondok lettek, és az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó embereknek és madaraknak, és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap hallottuk, hogy Isten haragszik az emberekre, akik bizonyos fokig megismerték őt, ám de önszántukból nem dicsőítik, nem adnak neki hálát, hanem helyette teremtett dolgok képmásait kezdik tisztelni és szolgálni. Isten erre a személye ellen irányuló és az ember lelkéből felfakadó önkéntes cselekedetre haraggal válaszol, és haragja már itt a földön utoléri az embereket. És haragja következtében az emberi élet, a közösségi, társadalmi élet is erkölcsileg egyre inkább megromlik, elviselhetetlenné válik, ahogy láttuk, mielőtt az Isten haragja az embereket utolérni a halálban és a halál utáni örök kárhozatban, a pokolban. Világosan kell, hogy álljon előttünk, testvéreim, a Biblia alapján, hogy Isten elsősorban azért haragszik az emberekre, ahogy hozzá viszonyulnak. Vagyis nem azért haragszik az Isten az emberekre, és nem azért csújt le rájuk haraggal, már a földi életükbe, meg utána is, mert mondjuk lopnak, vagy önzők, vagy tiszteletlenek, vagy hazudozók, vagy házasságtörők. Ezek is bűnök, de Isten elsősorban nem ezért haragszik az emberekre, testvérek. Ezt felejtsük el. Töröljük ki a lelkünkből, hogy Isten ezek miatt haragszik elsősorban az emberekre. A Biblia máshova teszi a hangsúlyt. Isten azért haragszik az emberekre, hogy hozzá viszonyulnak. A fő bűn az ez. Ez a fő bűn. Egy fő bűn van ez. Ahogy az emberek az Istenhez fordulnak, pontosabban, ahogy megtagadják tőle azt, ami neki jár, nem adják meg neki az imádatot, a dicsőséget, a hálát, a tiszteletet, hanem helyette nem átallanak különböző földi dolgokat isteníteni, az életük középpontjába állítani, és ezek körül berendezni az egész gondolkodásukat, az egész életüket, családjukat, mindent, az egész földi létet. Isten nem méltatják arra, hogy megtartsák az ismeretükben, noha tudnak róla a szívük mélyén, a lelkük mélyén, mégis nem fordulnak hozzá bizalommal, szeretettel, hálával, hogy hallottuk itt az előbb is a Heidelbergi KT-ba. Nem ezt csinálja az ember, hanem tőle elfordul, és magát imádja meg, a teremtményeket, meg mindent, ami körülötte van. Az Isten azért haragszik az emberekre, ahogy ő hozzá viszonyulnak az emberek. Ha ránk is haragszik az Isten, testvérek, akkor ezért haragszik ránk. Az elhangzottakból azonban egy kicsit hadd emeljek ki ezen az Isten tiszteletünkön egy fontos mozzanatot, amiről szót ejtettem ugyan, de részleteiben nem tudtam és nem tudtunk belemenni. Ez pedig az az alapvető tény, testvérek, hogy Isten kinyilatkoztatta, kijelentette, leleplezte magát az embereknek. Ez egy olyan alapvető, csodálatos és lenyűgöző tény, amivel mostani vasárnapunkon is, meg majd a jövő vasárnap is, ha Isten éltet, szeretnénk egy kicsit foglalkozni. Az Isten kijelentésének, önkinyilatkoztatásának, önleleplezésének tulajdonképpen két formáját szoktuk megkülönböztetni a Biblia alapján. Az egyiket úgy nevezzük, hogy az általános kijelentés, a másikat meg úgy nevezzük, hogy a speciális kijelentés. Az általános kijelentés az, ami mindenhol ott van a világban. Mindenhol ott van a világban. Mindenkor ott volt és ott van a világban. És mindenki szívét, lelkét eléri. A másik, a különleges kijelentés, az kifejezetten a Bibliában van jelen. A Szentírásban van jelen. Ma itt az általános kijelentésről szeretnék egy pár szót szólni. Azt olvassuk ugyanis itt a római levél első részének a 19. versében, hogy Isten az embereknek, mindenkinek, kivétel nélkül, testvérek, és mindenhol, a Föld bármely bármely helyén, bármely kis területén, mindenkinek mindenhol bemutatta, kijelentette magát. Azt mondja itt az írás, hogy az, ami felőle tudható, nyilvánvaló bennük, mert az Isten megjelentette nekik. Megjelentette nekik. Kikerülhetetlenül eltalál az Istennek ez az általános kijelentése minden egyes embert. Senki nem vóhatja ki magát, senki nem térhet ki előle. Éljen bárhol, bármikor az ember. Mi se, te se, én se. Az általános kijelentés eltalál bennünket. Mit mond itt az írás? Ami Isten felől tudható. Mi tudható felőle? Megmondja az apostol, örökké való hatalma és istensége. Vagyis Isten kijelentette az embereknek örök hatalmát, végtelen hatalmát, ugye így is lehetne mondani, minden hatóságát, ugyanez a kifejezés, és istenségét, amely fogalom arra utal, hogy Isten természet feletti. Az embereknek valahogy Isten a tudatára hozza, hogy ő egy mindenható és természet feletti, transzcendensnek mondjuk más szóval, lényként létezik. Persze kérdezzük már, hogy hol, miben jelentette ki Isten azt, hogy ő, mint egy örök erejű és természet feletti lény, létezik. Azt mondja a 20. versben az apostol, ezt az alkotásaiból meg lehet érteni, meg lehet látni. Vagyis az Isten az általa teremtett világ, a természet összefoglaló nevén, dolgai által leleplezte magát az emberek előtt. És ez a természet, aminek maga az ember is része, ugyanakkor körül is veszi az embert, és mindenhol az embernek hirdeti azt, hogy ő az ő mögötte ott áll egy örök, hatalmú, végtelen hatalmú, természet feletti istenség. Erről olvastunk a múlt vasárnap a 19. Zsoltárban, ahol úgy fogalmaz a Zsoltáros, illetve a Szentlélek, hogy az Istennek a létét hirdeti az égboltozat. És ott leírja szépen, most nem akarom az egészet megint felolvasni, pontosabban annak az első részét, nagyon szépen kifejezi költői nyelven, de a valóságot írja le, hogy a világ körülöttünk, a nap, az éjszaka, a csillagok, a nappal, mind Istenről beszél az embereknek. Isten örökkévaló hatalmát és a természet feletti mi voltát súgják, mondják, kiáltják, hogy így mondjam, az emberek fülébe. És mióta van ez így? Még azt is megmondja a Szentlélek itt Pál által, a világ teremtésétől fogva. A világ teremtésétől fogva. Amióta ez a teremtett világ, a természet világa létezik, azóta hirdeti az embereknek, mindenkinek, mindenhol, kivétel nélkül, kikerülhetetlenül, szívet eltaláló módon, hogy Isten, mint végtelen erejű, természet feletti lény létezik. Testvérek, rá kell azért csodálkoznunk erre, hogy létezik egy ilyen isteni kinyilatkoztatás is. Nem csak a Biblia, majd arról is beszélünk, az is csoda, de ugye ez az általános kinyilatkoztatás is létezik. Isten ugyanis úgy is dönthetett volna, hogy fogja magát és elbújik, elrejtőzik az emberek elől. Hogy nem ad magáról semmiféle jelet. De nem ezt tette, hanem pont ellenkezőleg cselekedett, az általa létrehozott világ, természet valósága által érzékeltette az emberekkel azt, hogy ő, mint végtelen erejű, természet feletti, transzcendens személy létezik. Ezért valóban hálát kell adnunk az Istennek. Van általános kijelentés. Lehet, hogy hosszú ideig mi ezt nem értettük, lehet, hogy most se értjük azt, hogy mit beszél a természet, vagy nem igazán akarjuk érteni, vagy elnyomjuk magunkban, amiről beszél, de ha már hiszünk, ha már az Úr Jézusát elfogadtuk, és Istenhez tértünk a kegyelem elfogadásával, akkor már a mi számunkra jobban érthető és világosabban érthető még a természetnek a prédikációja is. Először tehát azt szerettem volna, hogyha egy tisztában jönnénk ezzel a csodával, amit általános kijelentésnek nevez a Szentírás. És tudnánk, hogy ez létezik, ez van, ma is van. A második pontban szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy ez az általános kijelentés milyen hatást gyakorol az emberekre. Tehát az általános kijelentésnek az a hatása, hogy az emberekben, mindenhol, mindenkiben, testvérek, kialakul az a felismerés, hogy létezik ez az örök hatalmú és természet feletti istenség. Az emberekben az általános kijelentés ezt a benyomást, ezt a felismerést, ezt a tudást, ezt az ismeretet kialakítja. Az ember tehát valahol a lelke mélyén tudja, hogy van a természet fölötti, a természeten kívül álló és végtelen erejű és hatalmú istenség, valami abszolút személy, vagy abszolút valami. Itt már nem világos, hogy az ember mit tud, de azt tudja, hogy létezik egy ilyen abszolútum. Az emberek erre, testvérek, hogy így mondjam, nem a természetnek a tudományos vizsgálata, vagy elvont filozófiai, vagy teológiai gondolkodás által jönnek rá, hanem Istennek ez a már meglévő általános kijelentés, amiben az ember szinte beleszületik, ez kényszeríti, ez veszi rá őket erre az alapfelismerésre. Akkor is, ha tudósok, akkor is, ha teológusok, vagy filozófusok, de akkor is, hogyha a legműveletlenebb, legtudatlanabb, vagy ahogy szokták mondani, legprimitívebb emberek. Az embert az őt körülvevő élet valósága, a hétköznapi élet, a tapasztalatai, valahogy azt, az emberben ezek valahogy azt indukálják, azt gerjesztik fel, hogy igen, van ez az istenség, aki természet felett és végtelen erővel bír. Ha Isten elrejtőzött volna, testvérek, akkor az emberekben nem is alakulna ki ez a benyomás, hogy ő létezik. De ő nem rejtőzött el, hanem kinyilvánította magát, és az általános kijelentés, mint egy ilyen hatás, mint egy ilyen erőteljes benyomás, eltalálja az ember szívét, lelkét, tudatunkat, és kiformálja bennünk ezt a felismerést, ezt a ráérzést, nem tudom pontosan, hogy fejezzük ki ezt, hogy létezik egy örökké való, hatalmú és természet fölötti abszolútum, istenség. Úgy is mondhatjuk, testvérek, hogy az általános kijelentés az nem más, mint az Isten nyomai a világba. És itt van egy ilyen kis történet, amit el lehet mondani. Tudnélik, van két ember, vagy volt két ember, a mese szerint, aki együtt bóklászott a világba, és egyszer csak betévedtek egy gyönyörűen ápolt, szép kertbe. És ott nem láttak senkit az égvilágon, nem látják, hogy ki hozta létre a kertet, azt se tudják, hogy ki tartja rendbe a kertet. Megszólal az egyik, hogy milyen csodálatos az a kertész, aki létrehozta és rendben tartja. A másik azonban vitába száll vele, és azt mondja, nincs kertész. A kert magától jött létre, és senki nem tartja rendben magától ilyen szép rendezett. Hát ezen egy kicsit elvitatkoznak, hogy akkor most van kertész, vagy nincs kertész. Aztán az első azt indítványozza, hogy üljenek le, és várják meg a kertészt. Ülnek, de nem jön senki. Mire a másik mondja, na ugye, mondta, hogy nincs kertész. Nem is tudod bebizonyítani, hogy van kertész. Amíg nem látom, addig nem is hiszem, hogy van kertész. A másik erre azt mondja eltűnődve, hogy lehet, hogy láthatatlan a kertész. Talán láthatatlan a kertész. Ha nem látjuk is, lennie kell, mert magától nem létezik egy ilyen szép kert, és magától nem lesz ilyen rendezett, ilyen ápolt. De a másik csak nevet ezen, és azt mondja, hogy szerintem nincs kertész, szerinted van, de láthatatlan. Mi a különbség az én nem létező és a te láthatatlan kertészed között? Ez a kis történet. De valamit megvilágít, tudnélik, hogy az emberek itt vannak az Isten kertjében, a világban, a természetben, és aztán van egy benyomása az embereknek arról, hogy van kertész. Tulajdonképpen ez a történet hamis. Mert a Biblia szerint az az igazság, hogy nincs egy olyan ember, aki azt mondaná, vagy azt mondhatná, valójában nincs is ilyen ember, aki azt mondaná, hogy nincs kertész, és a kert magától jött létre. A történet ebből a szempontból hamis. Mind a két embernek a valóságban, a Biblia szerint az a benyomása van a kertben, a világban, hogy van kertész. Aki létrehozta, és aki azt helyre, szépen ápolgatja, gondozgatja. Van kertész. Tudja az ember, hogy van, testvérek is. Ott van a lelke mélyén ez az igaz, ez a helyes felismerés. Ezt fontosnak tartom aláhúzni. Tudnilik, az ember az általános kijelentés alapján, amikor ezt megfogalmazza magában, hogy van abszolútum, egy természet fölötti végtelen erejű istenség, akkor igazat mond. Ez egy igazság, egy valóság. Valóban létezik az örökhatalmú természet feletti istenség, aki alkotott mindent, élőket, nem élőket, a gyönyörű, titokzatos, hatalmas kozmosz. Ő előbb volt mindennél, és több lépéssel az ember előtt jár. Ez egy igaz felismerés, ami elég kellene, hogy legyen ahhoz, hogy a mindenkori ember ezt a természet feletti erős Istent, a láthatatlan kertészt, mondja az apostol, dicsőítse, és neki hálát adjon. Ha nem is érzékel és tud felőle többet, amit tud, az elég kellene ahhoz legyen, hogy tisztelje és hálával szolgálja és magasztalja. Mindenkinek elég lenne, testvérek. A régi embereknek és a mai embereknek is. Esetleg még várhatná az ember azt, hogy a régiek is, vagy az újabbak is, ma élők is, hogy ez az istenség, akiről már tudjuk, hogy ő létezik, és örök erejű, és végtelen természet fölötti személy, esetleg még további dolgokat közöl magáról velünk, várhatnánk, esetleg kérhetnénk, vagy kérhették volna, hogy még további dolgokat közöljön magáról ez a valaki, de az ember nem ezt tette, testvérek, a mindenkori ember nem ezt tette, se a régiek, se a maiak nem ezt tették, hanem valami mást. És itt érünk a harmadik ponthoz. Látjuk, hogy mit vált ki az általános kijelentés az emberből. Egy igaz alapismeretet indukál az emberbe. Létezik az örök hatalmú, természet fölötti istenség, abszolútum. De, hogy kezeli az ember a következő pillanatban ezt a felismerést? Ez a harmadik pontunk. Az emberek, testvérek, a bennük kialakult és önmagában helyes, igaz tudás birtokában a következő pillanatban, szinte ugyanabban a szempillantásban, ahogy megképződik bennük ez az igaz felismerés, elkezdenek okoskodni. Ezt mondja Pál, okoskodásaikban, hiába valók le, okoskodni kezd az ember, testvérek. Nem áll meg annál a pontnál, hogy létezik ez az istenség, és akkor esetleg leborulok és imádom őt, és várom, hogy talán további kijelentéseket közöl magáról. Nem, hanem az ember ezt nem teszi, hanem elkezdi tovább űzni, fűzni a gondolatait, elkezd elmélkedni, elkezd okoskodni, beindul az agya, és elkezdi elképzelni ezt az istenséget. Elkezdi elképzelni, elgondolni ezt az istenséget, amiről valamit megtudott a világ dolgaiból. Elkezdi valahogy ragozni a dolgot magába, hogy akkor milyen is ez az istenség. Azon túl, hogy létezik, meg hogy természetfeletti, meg hogy örök hatalmú, még milyen. És elkezd képzelődni, testvérek, és elkezd magának elképzelni egy vagy több, ki mennyi, ki hogy, istenséget. Ki ilyennek, ki olyannak képzeli. Most testvérek, hogyan nevezi a Biblia ezt a képzelődésünket, ezt az okoskodásunkat? Hogyan nevezi a Biblia? Ezt úgy nevezi, hogy bálványgyártás. Az ember hozzáfog egy igaz ismeret csírából kiindulva egy fölépíteni egy magának egy istenséget. Amit ki ilyennek, ki olyannak, ki amolyannak, ki személyesnek, ki személytelennek, ki egynek, ki soknak, ki végesnek, ki végtelennek, gondol, képzel el. Calvin azt mondja, az ember szíve, képzelete egy bálványgyártó műhely. De még itt se áll meg az ember, testvérek, hogy elkezd magába egy elképzelni egy Istent magának, hanem tovább lép, és az elképzelt istenséget valahogyan behozza ebbe a világba. Behozza ebbe a világba. Valamilyen formába megragadhatóvá akarja tenni, és teszi is, testvérek. És hogy milyen formába öntve, milyen formába fogalmazva, milyen formába faragva hozza be a világba, az ezernyi lehet, testvérek. Például Áron mit csinált? Mondjuk ő, egy kicsit sántít itt a példám, de azért mégis valamit kifejez, megpróbálta az általuk ismert végtelen Istent egy anyagi formába szorítani, préselni. Az aranyborjúba. Ugye van egy végtelen Isten, akit megpróbál megragadhatóvá tenni Izrael fiai számára, mert azok ezt követelik tőle, és akkor begyűjti az aranyfüggőket, meg mindenfélét, és akkor csinál belőle egy ilyen szobrot, egy ilyen bika szobrot, borjú szobrot. És azt mondja, ez a te Istened, Izrael. Az az Isten, akit nem láttatok, de aki kihozott titeket Egyiptom földjéből csodák által, itt van, ő benne van. Ebbe van benne, ebbe a borjúba. Beleviszi az anyagba, a véges anyagba az Isten, a valódi, igaz Istent. Ez ugyanaz, testvérek, már bocsánat, ugye, de ezt el kell mondani, ez ugyanaz, amit a római katolikus egyház csinál. Amikor azt mondja az ostjára, hogy ez a Krisztus, ez az Isten fia, ez az Isten. Ez dettó ugyanaz. Ahogy az bálvány készítés út, ez is bálvány. Ezért mondták a reformátorok annak idén nagyon egyszerűen, a Heidelbergi kártyában is, hogy a mise bálványimádás. Lehull, Istennek nyilvánítják az anyagot. Belezárják az anyagba az Istent, és utána leborulnak és imádják azt. Csöröngetnek, és akkor mindenki imádja. Az ugyanaz, mint amikor Mózes öt le a hegylost, azt mondta, az aranyborjút benne az Isten. Nem. Ez az egyik lehetőség. De amit az ember sokkal inkább csinált, és hogy látjuk a vallás történetben, hogy mit csinálnak az emberek. Hát faragnak azt az Istent, akit elképzeltek, kifaragják valaminek. Csinálnak egy fából készült valamit. A másik aranyból, nemesfémből, ezüstből önmagának valami egyéb szobrot, amiben megpróbálja megfogalmazni, megragadhatóvá tenni az ő elképzelt Istenét. Van, aki fest egy képet magának, és akkor azt kezeli istenség hordozóként. A régi népeknél voltak ezek az úgynevezett fétisek, amikor bizonyos köveket, fadarabokat, sziklákat kineveztek, hogy az az istenség kordozója, akkor azt őrizgették, ápolgatták, idevitték, odavitték, rejtegették, ezek voltak a fétisek. Az istenség kordozója ez, ebbe van az én Istenem. Akkor testvérek, van amikor ezt az istenséget, amit elképzel az ember, megpróbálja ilyen filozófiai eszmébe önteni. És a szavakba fogalmazza meg, hogy milyen az Isten. Erre mondta Pascal, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob Isten nem a filozófusok Istene. Más a filozófusok által megfogalmazott Isten, az egy bálvány Isten. Ők olyannak képzelik az Istent. Van, aki aztán azt mondja, hogy úgy fogalmazza meg, hogy az Isten a sors. Így mondja, a sors. Vagy a végzet. Csak úgy beszélnek ezekről a személytelen valóságokról, mint hogyha ezeknek lenne valami tudata, vagy akarata, vagy szándéka, pedig ezeknek nincs. Ugyanúgy, hogy egy mikrofonnak sincsen önálló akarata, gondolata, semmi. Ő egy tárgy. A sors és a végzet az semmi, de úgy beszélnek róla, mint hogyha személyek lennének, akiknek gondolata van, meg akarata van, meg irányítanák a dolgokat teljhatalommal. Megistenítve, szó szintjén, szavak szintjén ezeket a dolgokat. Aztán van, aki testvérek emberekbe vetíti az istenséget, ugye. Bizonyos embereket már úgy kezelnek a világban, mint hogyha maguk lennének az Isten. Sokszor a pápát is így kezelik, testvérek, már bocsánat, mint a Krisztus lenne maga. Úgy tisztelik, meg úgy csókolgatják, mint hogyha meg úgy beszélnek róla, hogy már az ember esze áll meg. De nem a pápa, hanem vannak filozófusok. Úgy emlegették itt, ugye nekünk is Marx, Engels, Lenin. Az Isten. tulajdonképpen isteni háromság szinte, ugye? A bölcsek. Van, amikor a sportolókat istenítik meg, van, amikor a színészeket, van, amikor a zenészeket istenítik meg az emberek, és beléjük vetítik szinte, hogy ő bennük van az a, amit ők elképzelnek az Istenről. Belevisszük, testvérek, valahogy valami teremtett dolgok belegészen addig, hogy például a keleti összes vallásfilozófiák a természet egészére azt mondják, hogy minden benne rejlik az istenségnek valami szikrája. Minden isteni. Belekötik, valahogy belelátják, belevetítik, belepasszírozzák az elképzelt Istent ezekbe a földi dolgokba, testvérek. A kéz behozza a világba, mondja Calvin, az emberi agy elme megszüli a bálványt, aztán a kéz behozza a világba, és fölállítja a bálványt a világba. És azután, testvérek, a harmadik lépés, amikor ezt a hazug istenséget, ezt az nem létező, gyakorlatilag nem létező képzelt Istent, amelyiket valamilyen formában megfogalmaz az ember ebbe a világba, elkezdi imádni. Kialakul a kultusza. Mert valamikor már nem csak egy ember tisztel egy ilyen Istent, hanem már másokat is megnyernek, és akkor kialakul egy vallás, egy közösségi kultusz, egy közösségi bálványimádó közösség. Mert ezt, testvérek, nem más, mint bálványimádás. Amit Izrael csinált ott, az bálványimádó kultuszi közösség volt. De ugyanígy mondhatjuk, hogy az is egy bálványimádó kultuszi közösség, aki a plázákba tölti a vasárnapját, vagy a számítógép előtt tölti a vasárnapját, mert abba látja az Istenét, vagy a sportot isteníti meg, és ott tombol a stadionokba, vagy a kocsmákba ül, és az alkoholt isteníti meg, és annak mondja azt, amit az Istennek kellene mondani, és attól várja, amit az Istentől kellene várni. Vagy, én nem tudom, mit lehetne még felsorolni, folyik a nagy bálványkultusz a világba. Különböző formákban, nem úgy, mint régen, de mégis ugyanaz lényegileg. Tehát, hogy próbáljuk összefoglalni, hogy mi történik, pontosan miről van itt szó. Vannak az emberek, akiket körülvesz az Isten általános kijelentése. Annak kapcsán az emberek lelkébe megfogalmazódik egy helyes, egy igaz felismerés, hogy létezik egy természet fölötti istenség, aki végtelen erejű és hatalmú. De azonnal elkezd az ember okoskodni, elképzeli ezt az istenséget magának, magában, aztán behozza valamilyen formába a világba, és kialakítja a kultuszát. Így jött létre a világba, testvérek, évezredek óta így jött létre, és így jön létre folyamatosan a bálványimádás. A bálványimádás kultusza. Amikor a római levélben itt azt olvassuk, hogy az emberek az igazságot hazugsággal feltartóztatják, akkor a hazugságon mit értsünk? A hazugságon ezt az elképzelt, és aztán a világba behozott istenségeket kell értenünk. Ezeket az elképzelt, és a világba behozott istenségeket kell értenünk. Ez önmagában egy nagy hazugság, tudnélik, hogy ezek istenek volnának. Ezek nem istenek, testvérek, ez egy hazugság. Ezerféle formában, de lényegében ugyanaz a hazugság. Az az elképzelt Isten, amit ilyen-olyan formában megfogalmaz az ember, vagy a fölállít a világba, az nem létezik. Az nincs, testvérek. Az nem Isten. Az nem Isten. Egy kicsit se az. Annak idején visszatérek megint a Mózeshez, oda ment az aranyborjúhoz, szétverte, porrá zúzta, beleszórta a patakba, és megitatta az Izrael fiaival. Hogy érzékeltesse velük, hogy ebbe a bálványszoborba ugyanaz Istennek egy fikarcnyi kis szikrája nincs jelen. Ez semmi, ez egy szobor, ez arany, ez az, aminek ti, amit odaadtatok, ez nem az Isten. Ha ledöntenénk egy Buddha szobrot, és porrázúznánk, nem történne semmi, senkit nem sértenénk meg, mert az egy hazugság, hogy az egy istenségnek valami megtestesülése volna. És így tovább, és így tovább, testvérek. Nincs az az Isten, akit az ember, az egész Ószövetség mondja az Izraelnek, hogy a bálványok azok nem istenek. Nem istenek. Nem kell félni tőlük, mondja. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak nektek semmit ártani. Nem is kell a kegyeiket se keresni, mondják a proféták. Mert Izrael állandóan ezt csinálta, hogy az élő Istentől, akit nem láttak, elfordultak, és oda mentek ezekhez a megfogható, ellenőrizhető, befolyásolható bálványokhoz. És vagy féltek tőlük, és akkor ott áldozgattak nekik, vagy a kegyeiket keresték, akkor is áldozgattak nekik, ott tisztelgették őket. És mondják a proféták, hagyjátok már. Hát ezzel megsértitek az élő Istent, a láthatatlan Istent. Hát ami neki jár, azt ne adjátok már ezeknek. Hát ő vele foglalkozzatok. Hát ti ismeritek őt. Ezek semmik. Azt mondja Pál apostol Lisztrában, ami a görögöknek egyik városában, hogy amikor őket ott ugye isteneknek nézik, és áldozni akarnak neki, mondja nekik, maguk megszakadják a ruháikat, és mondják az embereknek, a pogány embereknek, hogy hát mi nem vagyunk az Isten, az isteneitek, mi nem vagyunk a, nem tudom én melyiknek nézték ott hirtelen őket, mi nem azok vagyunk, mi emberek vagyunk, hozzátok hasonló emberek, nincs bennünk semmi isteni minőség. És megszólalnak, hogy mi annak az Istennek a követei vagyunk, aki az egész mindenséget teremtette, és aki rólatok is gondot visel, és aki azt parancsolja nektek, hogy a hiába valóságoktól térjetek ő hozzá. Pál hiába valóságoknak, ürességeknek, semmiknek nevezi az ő bálványisteneiket. A Zeuszt, meg a többieket, akiket ők ottan nagyra tartottak. Pál nem aggodalmaskodott, hogy milyen diszkriminatív lesz ez a megjegyzése, vagy milyen intoleránsnak fogják mondani. Azt mondta, az semmi. Hiába milliók szolgálnak neki, hiába százezrek istenítik, hiába hozzátok nekik az áldozatokat, ezek hiába valóságok. Semmi nem történik, ha egy átlényegített ostyára rátaposunk. Értitek? Semmi. Az nem az, aminek mondják. Lehet, hogy emberek megsértődnek rajta, de akkor se Isten fia. Testvérek, nagyon megdöbbentő dolog, hogy érezzük itt mindjárt, hogy a probléma valójában az ember lelkébe rejlik. Az ember lelkébe rejlik. Mert az ember a lelkébe mindjárt ott érezzük valahol, és érzékeljük az általános kijelentésnek a bizonyságtételét. És rá döbbenünk valahol a lelkünk mélyén, hogy ezek mögött, a dolgok mögött áll egy végtelen erejű, hatalmú és egy természet fölötti Isten. Van egy abszolút létező, érezzük valahol a lelkünkbe, de a szívünkbe a következő pillanatban már ebből az igaz felismerésből elindulunk egy rossz irányba. Mindez mindenféle külső hatás nélkül történik, az ember szívébe valami nem stimmel. Valami nem, nagyon nem stimmel a lelkünkbe, testvérek. Valahogy elferdítjük az igaz ismeretet, és valami szörnyű hazugságot kovácsolunk belőle a végére. És a szörnyű hazugságnak a mélyén, a legmélyén van valami igazság morzsa, de az egész úgy, ahogy van, hazugság. Nem igaz. A lelkünkbe torzul el, testvérek, a tudatunkba torzul el valahogy az Istennek ez az általános kijelentése. Szoktuk azt a képet használni, hogy amikor alszunk, akkor ugye egy megváltozott tudatállapotban vagyunk. És mondjuk ketyeg mellettünk az óra. Már a karcóra nem nagyon szokott ketyegni, de a régi órák között ketyegnek. És a ketyegés a tudatunkba például úgy jelenik meg, mint hogyha egy menetelő hadsereg járna ott mellettünk. Valahogy a tudatunkba eltorzul egy hétköznapi jelenség. Sok ilyen van, és valami ilyen furcsaságot csinál a szívünk, a lelkünk, testvérek, az Isten általános kijelentésével, ami elér minket, igaz kijelentés, az egész világ arról beszél, hogy létezik egy végtelen hatalmú természet fölötti Isten, és mi ezt megtudjuk, de a következő pillanatban a tudatunkban valahogy elcsavarodik az egész, és valami egész más jön ki belőle, mint aminek ki kellene jönni. Azzal fejezzük be most a gondolatmenetünket, hogy ha az Isten nem jön a mi segítségünkre, testvérek, ha az élő Isten nem jön a segítségünkre, az úgynevezett különleges kijelentése által, a Biblia által, illetve ezen keresztül a Szentlélek által, akkor az ember, testvérek, soha az életbe nem jut el a valóságosan igazán létező Isten megismerésére és igaz tiszteletére, imádatára sem. Egyszerűen, testvérek, az élő Istennek kell beavatkozni a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy ott megállítsa ezeket az automatikusan és ellenállhatatlanul végbe menő, kifacsaró, elferdítő folyamatokat, és ezeket kidobassa velünk, ezeket megtagadtassa velünk, egyféle ilyen belső nagy takarítást végezzen bennünk, és ő kell, hogy megvilágosítsa az elménket az ő lelke által, az ő igéjében, vagy igéje által az ő lelke által, ő kell, hogy valami világosságot lopjon az agyunkba, szívünkbe, hogy elkezdjük őt igazán megismerni. És az igaz megismerés után elkezdjük őt igazán tisztelni. És meg se próbálkozzunk azzal, hogy valamilyen formába belehozzuk őt a világba, őt, aki egy formában már megjelent ebben a világba. És csak abban az egy formában imádjuk, tudnélik Jézusban. Majd erről a következő alkalommal beszélünk. Kérjük az Urat, testvérek, arra, hogy szabadítson meg minket, és segítsen bennünket feloldódni a hamis Isten képzelt isteneinktől, és a hamis Isten tisztelettől is, hogyha ilyen van a szívünkbe vagy életünkbe, és segítsen bennünket eljutni az ő igaz megismerésére, és az ő szerinte való helyes és neki tetsző Isten tiszteletre is, kegyességre is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ígében te beszélsz hozzánk, és köszönjük néked, hogy innen értjük meg azt is, hogy miről beszél nekünk a természet világa. Látod, hogy magunkba megértünk ebből valamit, de ha magunkra vagyunk hagyva, akkor ezt rögtön elferdítjük, és bálványt készítünk magunknak, és aztán ezt behozzuk a világba, és kialakítjuk a kis tiszteletét és imádatát. És valami olyasmit csinálunk, amit te megtiltottál nekünk, sőt, amit kifejezetten bűnnek veszel, és a te megsértésednek tekintesz. Köszönjük néked, hogy most figyelmeztetsz minket erre, de azt is köszönjük, hogy van erre bocsánat, és van ebből a helyzetből szabadulás. Éppen a te ígéd által, a te lelked által tudsz minket leállítani, és az által tudsz rávenni arra, hogy megálljunk, és hagyjuk, hogy te beszélj hozzánk. Beszélj a Bibliából, beszélj lelked által, és elmondd nekünk, hogy ki vagy te valójában, és hogy mit akarsz tőlünk, és hogy mit vársz tőlünk, és hogy mik a te terveid velünk kapcsolatban és a világgal kapcsolatban. Kérünk téged arra, hogy világosíts meg a mi elménket, hogy megérthessünk téged igazán. Segíts minket igaz Isten ismeretre és igazi kegyességre eljutni. Köszönjük néked, hogy ma is tanítgattál minket, és kérünk arra, hogy beszélj ezekről még tovább a mi szíveinkkel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most betegeinket, szenvedő testvéreinket, akár kórházban, akár otthon. Kérünk, légy közel hozzájuk, és vigasztaló szereteteddel, gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Kérünk téged a gyerekeinkért, fiatalokért, hogy munkálkodj a szívükből, hogy téged megismerjenek igazán, és igazán tiszteljenek, boldog emberként imádjanak téged, a valóban létező igaz Istent. Köszönjük te néked azt, hogy kérhetünk egész népünkért, látod, hogy mennyi bálványkép van ebben az országban, mennyi bálvány imádó ember, mennyi bálvány tisztelet, könyörülj meg rajtunk, Urunk, és rombold le ezeket a neked nem tetsző és a te ítéletedet előidéző dolgokat, és juttasd el a mi népünk legtöbb tagját. Szívünk szerint azt kérnénk, hogy minden tagját a te igaz megismerésedre és a te igaz tiszteletedre. Könyörülj meg és számold fel a bálványimádást, Urunk, és adj igaz tiszteletet az emberek szívébe, az igaz ismeretre. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk és kérhetjük, hogy hallgass meg minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk, szeretettel hívunk és várunk az ifjúsági órákra, bibliaórára, imaórára, hittanórákra mindenkit, akit érint ez a dolog és vágyódik közénk. Ajtók nyitva vannak, szabad jönni bárkinek közénk. Hirdetem, hogy a testvérek kaptak is az evangelizációs heti meghívóból. Édesapám dr. Siposete Ámos érkezik közénk, ha Isten is úgy akarja, e hónap utolsó hetében, hétfőtől péntekig fog szolgálni közöttünk, november 25-től, ha jól emlékszem a dátumra. Estéről estére a vakon született meggyógyításáról fog beszélni, illetve hát Jézusról, aki meggyógyította a vakon születettet. És erről tárgyalunk, a hét fő címe az lesz, hogy mi az élet értelme. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és hívogassuk másokat is ezekre az esti alkalmainkra. Hirdetem végül az adventi dolgokat. Először is azt, hogy november 30-án, szombaton adventi délután lesz a gyülekezetünkben, melyre a fiatalokat, a gyerekeket szeretettel várjuk. Tehát november 30-án, szombaton 14:30-tól 17 óráig lesz ez a kis adventi gyerek délutánunk. Szeretettel hívjuk és várjuk, még egyszer ismétlem a gyerekeket erre az alkalomra. Továbbá hirdetem azt is, hogy a gyülekezetünkbe járó gyerekeknek szeretnénk majd ajándékokat adni, és erre adakozást hirdetek a testvérek között, hogy meg tudjunk venni néhány adományt. Illetve van egy másik kötelezettségünk is, a nagysolymosi gyerekeknek szeretnénk megint küldeni kisebb ajándékot. Ha valaki ez iránt érdeklődik, vagy szeretne ebben részt venni, akkor kérem, hogy a feleségemet keressék ebben az ügyben, és ő megmondja, hogy mit tervezett, és terveztünk, és mi az, amiben a segítséget kérjük és várjuk. Tehát ezeket szerettem volna itt az adventi készülődés kapcsán elmondani és hirdetni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, zárjuk le együttlétünket a 272. énekünk éneklésével. 272. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. 272. Énekeljük el az első 4 versével, utána pedig himnuszunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Oh. himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség!